A Híradót látják, szép estét kívánok! Több tízezren hallgatták végig 16. Benedek pápa úrangyala imádságát a vatikáni Szent Péter téren. A katolikus egyház fő a pápai lakosztály ablakából mondta el az imádságot, melyben főleg Szent Istvánról, az első keresztény vértanúról beszélt, akinek december 26-án van az ünnepe. A pápa emlékeztetett arra, hogy Szent István nyíltan hirdette Jézus istenségét, amiért halálra kövezték. Tegnap a pápa békét sürgetett Szíriában és a Közel-Keleten, majd 65 nyelven, köztük magyarul adta hírt Jézus születését. Több millió forint értékű ételt osztottak ki a napokban a segélyszervezetek, továbbra is szívesen fogadják, ha az adományvonalon 250 forintos támogatást kapnak. Örömmel veszik azt is, ha valakinél marad a karácsonyi menüből, és azt kiviszi az utcára hajléktalanoknak, vagy eljuttatja nekik. Hosszú sorát ma is az ingyen ételért.
Reggel készültek ezek a képek. Hosszú a sor, pedig az ételosztás csak órák múlva kezdődött a Blahalújza téren. Teherautónyi élelmiszert pakoltak le a krisnások. Sokan gyerekekkel várakoztak egész délelőtt az utcán.
Egy kicsit több étellel készültünk, mint tavaly, tehát most már 1300 adag ételt hoztunk ki, és mivel évek óta tapasztaljuk, hogy egyre több család érkezik gyerekekkel együtt, ezért most már játékot is hoztunk nekik.
Akkor is egy kicsit hátrébb.
Nagy volt a tülekedés a játékosztásnál. A gyerekek ennek örültek a legjobban.
Örömöt én nem tudok szerezni, de pénz nélkül nem megy.
A sorban több nyugdíjas is volt.
Köszönjük szépen ezt a nagy tisztel, nagyon aranyosak tetszenek, Regi.
A krisnások most lencsefőzeléket és tartós élelmiszereket osztottak. Egy egész zacskó megtelt vele.
Nem tudom, hogy ez micsoda.
Édesség.
Édesség, mandarin, lisztet, cukrot, lencsét.
Hát az a batom, hogy lisztet.
Az önkéntesek között is volt gyerek.
Szeretném tanítani a kisfiamat arra, hogy ezt soha ne felejts el, és akiknek megvan mindenük, azoknak javaslom, hogy szakítsanak időt arra, mint mi is, hogy jöjjenek el, és ők is nézzék meg, hogy hány olyan ember van, akinek szüksége van ezekre a dolgokra.
Debrecenben az ökumenikusok adtak újházi tyúk húslevest és csirkecombot ebédre.
Az első napon 24-én 97 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat, tegnapi napon már 125 fő, a mai napon szerintem ismételten körülbelül az a 125 fő fogja igénybe venni a ételosztásunkat.
Szívesen veszik a támogatást a segélyszervezetek.
Nagyon jól hasznosíthatóak azok az ételek, amik otthon megmaradtak, azok a rútbeillik, amik esetleg már nem fogynának el otthon. Bármelyik segélyszervezetnél jelentkeznek, akár nálunk itt a Kőbányán, a Bánya utca 1-ben, mi szívesen fogadjuk.
A baptisták holnap kezdenek ételt osztani a Dobozi téren. Az elmúlt napokban több millió forintnyi ételt osztottak ki a segélyszervezetek a szegényeknek. Továbbra is lehet őket segíteni az adományvonalakon. A krisnásokat például a 13600-as telefonszámon a 33-as kóddal lehet támogatni.
Az idei gyémánt jubileumi rendezvénysorozat és a nyári londoni olimpiai játékok szervezőit és résztvevőit, valamint a fegyveres erők tagjainak áldozatvállalását méltatta első ízben, 3D-ben sugárzott karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. Második Erzsébet királynő, aki hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és az önmel egykori brit gyarmatokból álló nemzetközösség népeihez. Idei beszédében kijelentette, különösen emlékezetes volt számára az a lelkesedés, amely a trónra lépésének 60. évfordulójára szervezett országos gyémánt jubileumi ünnepségeket kísérte. Az uralkodó, aki saját maga írja karácsonyi üzenetét, ez azon ritka alkalmak egyik, amikor a kormánnyal való egyeztetés nélkül kifejteti véleményét. Elismerően szólt azokról a százezrekről, akik részt vettek a nyári londoni olimpiai és paralimpiai játékok szervezésében, és a hagyományoknak megfelelően megemlékezett a fegyveres erők tagjainak áldozatvállalásáról is. Az amerikai gazdaságot recesszióba sodorhatják azok a megszorító intézkedések, amelyek január 1-től lépnek életbe az Egyesült Államokban. A tengeren túlról érkező hírek miatt több magyar broker cégnél berendelték a devizapiaci kereskedőket, hogy kiértékeljék a helyzetet. A magyar valuta is gyengült, ma délelőtt 295 forintért jegyezték az eurót a bankközi devizapiacokon.
Amerikából érkező hírek gyengítették a forintot.
Amerikában elég jelentős aggodalmak ütötték fel a fejüket, hiszen január 1-től olyan hatalmas kiigazító vagy megszorító intézkedések lépnek életbe, ami akár az egész amerikai gazdaságot recesszióba sodorhatja, és ennek a világgazdasági vetülete is meglehetősen negatív.
Az elemző szerint éppen ezért elképzelhető, hogy 2013-at már 300 forint fölötti árfolyamon nyitjuk majd. A miniszterelnök is arra figyelmeztetett december elején egyik interjújában, hogy a forint árfolyama kedvezőtlenül alakulhat jövőre. Éppen ezért a devizahitelesek éljenek a rögzített árfolyam nyújtotta lehetőségekkel.
A forintnak az árfolyama, mint minden európai valuta árfolyama következő évben bizonytalan lesz. Ne kockáztassanak, lépjenek be az árfolyamgátba.
A gyenge forint nem csak a devizahitelek törlesztő részleteit növeli, de emelheti az államadósságot, és drágulhatnak az üzemanyag árak is.
A világ több táján tűzvész pusztított karácsony másnapján. A nigériai fővárosban egy tűzi játékraktár kapott lángra. Többen megsérültek, Tájföldön egy szállodában ütött ki tűz. A vendégeknek az ijegységen kívül más baja nem lett. A Fülöp-szigeteken egy manilai nyomornegyedben azonban heten meghaltak, amikor az egyik lakás kigyulladt a karácsonyi gyertyáktól.
Több mint 5000 ember otthona égett ki a Manila peremén lévő San Juanban. Gyerekek játszottak a karácsonyra meggyújtott gyertyákkal, ez okozta a tragédiát. Az olcsó palából összetákolt viskók pillanatok alatt lángra kaptak. Az ilyen szegényeknek, mint mi, különösen fájdalmas, ami történt, mondta egy idős lakó. Több halottja is van a tűznek, az áldozatok nem tudtak kimenekülni a lángok elől. Annyira súlyos égési sérüléseket szenvedtek, hogy többüknél nem lesz egyszerű az azonosítás, mondta a manilai tűzoltó parancsnok. A fedél nélkül maradtakat egy tornateremben és sátrakban helyezték el. A tragédia közben zavargásokba torkollott. A nyomornegyed lakói agyonvertek egy férfit, akiről azt hitték, hogy ő gyújtogatott. A kiérkező tűzoltókat pedig kövekkel dobálták meg, mert túl lassúnak tartották a munkájukat. Tűz pusztított a nigériai fővárosban, Lagosban is, ahol egy tűzijátékraktár robbant fel fényes nappal a zsúfolt kereskedelmi negyedben. A mentők és a tűzoltók csak nagy nehézségek árán tudtak odajutni az épülethez, ahol sorra robbantak be a petárdák, a környéken ugyanis rengeteg katasztrófaturista gyűlt össze. Tájföldön, Phuket szigetén is nagy riadalom tört ki a cunami pusztításának 8. évfordulóján. Egy luxus szállodában csaptak fel a lángok hajnalban, a vendégeknek felöltözni sem volt idejük. A tűzoltóknak több mint egy órába telt, mire sikerült eloltaniuk a tüzet, amely az elektromos berendezéseket vezérlő helyiségben ütött ki.
Azt akarja csinálni, amit a legjobban szeret, ölni. Ezt jegyezte le az az amerikai férfi, aki két tűzoltót megölt, kettőt megsebesített, miután kihívta őket lángokban álló házához, amit ő maga gyújtott fel. Az álmokfutó magával is végzett. Korábban már volt börtönben, mert agyonütött a nagyanyját. Szomszédai ennek ellenére nyugodt embernek ismerték.
A 62 éves William Spengler karácsonykor gyújtotta fel a házát az Ontario-tónál fekvő Rochester elővárosában, Websterben, majd kihívta a tűzoltókat. Amikor azok kiszálltak volna az autóikból, tüzet nyitott rájuk. Két tűzoltó azonnal meghalt, ketten megsebesültek, egyikük autóval még el tudta hagyni a helyszínt, ahol addigra már összesen 7 ház állt lángokban. A gyújtogató az időközben kiérkező rendőrökkel is tűzharcba keveredett, végül végzett magával. Spenglert a környékbeliek egyébként csendes, nyugodt embernek ismerték, annak ellenére, hogy korábban 17 évet ült börtönben, mert agyonverte 92 éves nagyanyját. A websteri rendőrparancsnok szerint az álmokfutó komplett háborúhoz fegyverkezett fel. 3 különböző fegyverrel és komoly lövedék arzenállal szerelkezett fel, mielőtt lángra lobbantotta a házát. Revolver, gépfegyver és vadászpuska is volt nála, de egyikre sem volt engedélye, mondta Gerald Pickering. A gyilkos írógéppel írt több oldalas jegyzetet hagyott hátra, melyben egyebek között az áll, hogy azt akarja csinálni, amiben a legjobb, vagyis embereket akar ölni. De tettének pontos indítéka egyelőre nem derült ki. Spengler házában közben megtalálták 67 éves nővérének holttestét, de egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy mikor és mitől halt meg. A szomszédok szerint a két testvér nem volt túl jóban egymással.
A kazak határőrség teljes vezetését elveszítette a keddi 27 halálos áldozattal járó repülőgép katasztrófában. Az Antonov 72-es kazak katonai szállító repülőgép fedélzetén tartózkodott a határőrség megbízott parancsnoka és a fegyveres testület több magasrangú vezetője. A repülőtértől 20 kilométerre bekövetkezett katasztrófában meghalt az ukrán gyártmányú repülőgép 7 fő személyzete és 20 utasa. A katasztrófa idején havas eső esett a térségben, és a látótávolság minimális volt. Szemtanúk elmondták, hogy a zuhanás előtt a gép nagyon alacsonyan repült. A szavazók majdnem 64%-a voksolt igennel az új iszlamista alkotmányra az egyiptomi népszavazáson, jelentette be az egyiptomi választási bizottság. A szavazáson egyébként kevesen vettek részt. Az egyiptomi ellenzék szerint az alacsony részvétel kedvezett az iszlamistáknak. Egyiptomban egy hónapja tüntetnek azért, hogy ne tartsák meg az új alkotmányról szóló népszavazást, de a tiltakozások nem hoztak eredményt.
Televízión nézik a népszavazás eredményének bejelentését a kairói tüntetők a Tahrir téren felállított sátrakban és a kávéházakban. A tiltakozók egy hónapja követelik, hogy Mohamed Mursi, Egyiptom elnöke mondjon le korlátlan hatalmáról, amit önmagának adott, és nevezessenek be új iszlamista alkotmányt. A tiltakozások hatására Mursi végül visszavonta saját rendeletét, vagyis lemondott korlátlan hatalmáról. Az új alkotmányról azonban megtartották a népszavazást. A választásra jogosultak 32,9%-a vett részt a népszavazáson, és a 63,8%-uk szavazott igennel, jelentette be az egyiptomi választási bizottság elnöke a végeredményt. A 33%-os részvétel a legalacsonyabb volt Egyiptomban, Hosni Mubarak hatalmának megdöntése óta. Az ellenzék szerint ez kedvezett az iszlamistáknak. A tiltakozók ismét utcára vonultak Kairóban, és autógumikat gyújtottak fel a főváros legforgalmasabb hídján. Az eredmény hamis. Mursi elnök csaló, ez az egész alkotmány is hamis. Nem érdekel minket az eredmény, mert a kormányzat csal. Elegünk van a muzulmán testvériség hatalmából, mondja ez a tüntető. Az ellenzék többször tett panaszt választási csalás miatt az egyiptomi választási bizottságnál, de a bizottság elnöke tagadja, hogy a szavazásnál hiányzott volna a megfelelő ellenőrzés. Az új iszlamista alkotmánytervezet szerint az egyiptomi törvényhozás alapja a sharia, vagyis az iszlám jogrend lenne. Az egyiptomi ellenzék attól tart, hogy az új alkotmány az iszlám joguralmát teremteni meg Egyiptomban, korlátozná a személyes szabadságot, valamint a nők és a kisebbségek jogait is.
Miniszterelnökké választotta ma a japán képviselőház Abe Shinzót 10 nappal azután, hogy a liberális demokrata párt elsöprő győzelmet aratott az előrehozott választásokon. A héjának és nacionalistának tartott 58 éves politikusra a 478 alsóházi voksoló közül 328 szavazott. Ezzel Abe 2006-2007 után már másodszor lehet a távol-keleti Szigetország kormányfője. Abe Shinzó azután léphet hivatalba, hogy a felsőház, a szenátus is megszavazza, és Akihito császár hivatalosan kinevezi őt. Megkezdte működését a világ jelenleg leghosszabb távon közlekedő szuperexpressze Kínában. A Peking és a távol-keleti ország déli részén fekvő Metropolis Kanton között közlekedő nagysebességű vasút 2300 kilométert tesz meg. Az első járat kínai idő szerint ma reggel 9 órakor indult el. Az átlagosan 300 km/h sebességgel haladó express alig 8 óra alatt teszi meg az amúgy több mint 20 órás utat. A Peking Kanton járat átadásával Kínában már több mint 9300 kilométeren közlekednek szupergyors vonatok. Az előzetes bejelentésnek megfelelően sztrájkba léptek ma a londoni metróvezetők, mert a munkáltató a szakszervezetek szerint nem teljesítette a karácsonyi munkavégzés fejében követelt feltételeiket. A londoni metrósok az év egyik legforgalmasabb napján kezdtek sztrájkot. Nagy-Britanniában ugyanis hagyományosan december 26-án kezdődik a karácsonyi nagy árleszállítás, és ezen a napon milliók lepik el a bevásárló negyedeket. Londonban számos áruház előtt már éjfélkor ezrek álltak sorban, várva reggel 6 órai nyitást. A 400 kilométeres 12 fővonalból álló metróhálózaton jelentős fennakadást okozott a sztrájk. A vonalak mindegyike legfeljebb csak részlegesen működött, és több szakaszon metrópótló buszok közlekedtek. Szélsőséges volt az időjárás a napokban, a déli országrészben 15 fokot is mértek, észak-keleten viszont síelni is lehetett, annyi hó volt. Az előrejelzések szerint a következő napokban kiegyenlítődik ez a nagy különbség.
Szánkó helyett a bicikliket vették elő a gyerekek Pécsen.
Kellemes tavaszi időjárás van, meglepő.
Több terasz is kinyitott, annyira jó idő volt. Délben 12 fokot mutatott ez a hőmérő, tegnap délután viszont még ennél is melegebb volt a Baranyai megye székhelyen.
Tökéletes az időjárás. A hó hiányzik.
Az ország másik végében, Szilvásváradon azonban még síelni is tudtak az emberek, annyi hó volt. Igaz, a pályákat hóágyúzták is, de a napokban többször is havazott. A hőmérséklet 0 fok körüli, ezért megmaradt a vastag hótakaró.
Hát hol embert építeni, hol golyozni, hócsatázni, szeretem.
Ahova. A szélsőséges időjárás az emberi szervezetet is megviseli. A humán meteorológus szerint főként puffadásos, görcsös panaszok jelentkeznek ilyenkor.
Mindenképpen azt ajánlom, hogy az emésztőrendszerünket már így is túl van terhelve, tehát próbáljuk meg egy kicsit tehermentesíteni, tehát könnyebb ételekkel és borsmentatel fogyasztásával segíthetünk.
A meteorológus szerint a következő napokban már nem lesz ilyen az időjárás.
Ki fog egyenlítődni ez a nagy különbség az ország délnyugati és északkeleti része között. Délnyugaton kicsit hűvösebb lesz majd, északkeleten pedig valamelyest emelkedik majd a nappali felmelegedés.
A következő napokban az országban mindenhol 4-6 fok várható napközben.
Szokatlan hideget és rengeteg csapadékot hozott a karácsony Ázsia egyes területein, Tájföldön és Malajziában árvizek pusztítanak, pedig ez a száraz évszak. Dél-Kelet-Ázsiában, Szibériában pedig több száz kilométer utat temetett maga alá a hóesés.
A szokottnál is hidegebb van, és folyamatosan esik a hó Kína északnyugati tartományaiban. A gyerekeknek nem kell iskolába menniük Belső Mongóliában, ahol az utóbbi 10 napban nem emelkedett mínusz 40 fok fölé a hőmérséklet. Nagyon hideg van. Valószínűleg ez lesz eddig a leghidegebb nap. Az időjárás előrejelzés szerint mínusz 43 fok lesz ma, mondja ez a fiatal nő. A Kínában uralkodó dermesztő hideg miatt Tájföld északi részén is 7-8 fokra csökkent a hőmérséklet. A déli tartományokban és Malajziában pedig heves esőzések okoznak áradásokat, pedig ez a száraz évszak Dél-Kelet-Ázsiában. Oroszország távol-keleti területein is fehérebb lett a karácsony a szokottnál. A magadáni körzetben 300 kilométer utat tett járhatatlanná a hó, és 123-an fagytak meg eddig, az olykor mínusz 55 fokos hidegben. Még Marokkóban is esett a hó, pedig meleg van, és egyetlen felhő sincs az égen. Így senki nem érti, hogy honnan hullott egy 25 kilós hólabda erre a szántóföldre, ami ekkora krátert hagyott maga után. Nagy zajt hallottam, majd felnéztem az égre, és láttam, hogy valami fehér zuhan lefelé. Miután leesett, összeszedtem és hazavittem, mondja a terület gazdája. A földműves feldarabolta a hólabdát és betette a hűtőszekrényébe, így a II. Hassan Egyetem tudósai meg tudták vizsgálni a havat. Úgy vélik, hogy a világűrből érkezhetett a kozmikus hógolyó. A föld déli féltekén persze nyoma sincs hónak, a december itt a nyár kellős közepe. A Mikulás sem rénszarvasszánon érkezik Ausztráliában, hanem szörfdeszkán, és jégkrémet osztogat a strandolóknak a 30 fokos melegben.
87 éves korában Angliában elhunyt Fehérvári Géza művészettörténész, orientalista, az iszlámkori iráni művészet híres magyar kutatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait. 1952 és 56 között a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum munkatársa volt. Az 1956-os forradalom után Angliában telepedett le. Itt kutatóként és egyetemi oktatóként dolgozott. Ezt követően kuvaiti nagykövet, majd a kuvaiti Tarek Rajab Múzeum igazgatója volt. Fehérvári Géza az iráni művészet nemzetközileg elismert, kiemelkedő kutatója volt. Számos alkalommal járt kutatóúton Iránban, a Kaszpi-tenger mentén ásatást is vezetett. Gyergyó Újfaluban egy 10 éve működő panziót alakítottak át öreg otthonná. A magánkezdeményezés kézben tartói úgy vélik, hogy a jelenlegi gazdasági társadalmi helyzetben olyan váltásra van szükség, aminek haszna nem feltétlenül pénzben fogalmazható meg.
Ez lesz az ebédlő. Ha öreg otthon lesz ebből a házból, akkor ez lesz az ebédlőjük az öregeknek.
A tulajdonos azt mondja, az utóbbi idők nehéz gazdasági helyzete miatt egyre kevesebb vendég volt a panzióban, ezért döntöttek úgy, hogy profilt váltanak.
Ez így szép lassan megérlelődött bennünk, hogy az épület adva van, a szobák kényelmesek. Mit lehetne belőle csinálni? Egyebet, mint egy jó, otthonos, öreg otthon.
A tervek szerint kezdetben 10 alkalmazottal működne a gyergyóújfalvi öreg otthon, a teljes átépítés után 40 idős embert tudnak elhelyezni.
A módosítani elég sokat kellett, mert tehát kellett mentesíteni, tehát küszöböket ki kellett cserélni, meg kapaszkodót, meg ilyen annakat kellett berakjunk. Úgy fürdőbe, mint WC-be, zuhanyzóba, mindenibe.
A község lakói szerint már régóta nagy szükség van egy olyan öreg otthonra, ami nem városi környezetben van.
Minden olyan dolgot, ami az ilyen idősek érdekében megy, azt mind csak támogatni tudom, és gratulálok hozzá, hogyha gondol valaki még az öregekre is, az idősekre. Mert bizony, pláne faluhelységen nem könnyű.
Az otthon működtetői arra törekednek, hogy a lakók számára békés, családias környezetet biztosítsanak. A napi ötszörös étkezés, különböző foglalkozások és a gondozás havi 80 ezer forintnak megfelelő összegbe kerülne.
Aranyos Szék híres hagyományőrző településén Torockón nem is karácsony a karácsony, Somodi kalács nélkül. Ez az étel különlegesség a helyi gasztronómia egyik büszkesége, a Torockót látogató turisták kedvence. A településen most is vannak olyan családok, akik minden ünnepre megsütik a Somodi kalácsot.
Az ünnepi étel különlegesség gyakorlott háziasszonyoknak való feladat. A dagasztáshoz vízes tejet használnak, mivel így rugalmasabb marad a tészta.
Nekifogunk, nyújtjuk a tésztát, körbe-körbe, szépen, óvatosan, hogy ne szakadjon el. Veszük a cukrot, ami fahéjas, egy ilyen csészet cukor, amit beleszorunk a tésztába. Először kevesebbet teszünk, mert ez a héja, csak így. A közepébe jön a több cukor, mert ott az édes. Amennyi fűszer, annyi szeretet kell bele, mert különben az ízek mind elpárolognak.
A Somodi kalács jellegzetessége a fahéj és a vaj, amivel a tésztát nyújtás után megszórják. A cserépedényeket zsírral kenik ki. Minél régebbi az edény, és minél inkább ki van égve, annál finomabb lesz a kalács. Az igazi somodi kalács kemencében készül. Bevetés után 2,5 órát kell sülnie.
Jól sikerült!
Legfinomabb része az égett cukros héja, és a legenda úgy tartja, hogy csak helyben érezni az igazi aromáját.
Aki tehát igazi somodit szeretne enni, jöjjön el Torockóra.
Az is lehet, hogy ez csak amolyan turista csalogató szóbeszéd. De egy biztos, a turisták kedvéért bármikor megsütik a somodit a torockói gazdasszonyok.
Százakat vonz a Somogy megyei Nagyberkibe egy ott élő külföldi család ünnepi díszbe öltöztetett háza. Rénszarvasok, mikulások és angyalkák borítják az épület homlokzatát, nem beszélve a több ezer izzóról, amelyek az adventi időszakban minden este világítanak.
Több ezer égő díszíti a holland-német házaspár otthonát a Somogy megyei Nagyberkiben. Többen csak a látványért járnak ide.
Arra felé mentünk, és visszafelé gondoltuk, hogy akkor kivilágítva már megnézzük, és le is fotózzuk.
Értem.
De nem itt lakom egyébként, pesti vagyok.
Metzelárszék azt mondják, megérte dolgozni a díszítésen. Természetesen ők maguk is szeretik a karácsonyt, de a dekorációban gyönyörködő gyermekek öröme minden pénzt megér. Körülbelül 8000 égő van a házunkon. November környékén kezdjük meg a készülődést, hogy advent első vasárnapjára minden kész legyen. És időjárástól függően naponta 50-en, 100-an állnak meg, hogy megnézzék a dekorációt, mondja a tulajdonos. A szomszédok is örülnek a fényárban úszó és karácsonyi hangulatban feldíszített ház.
Most már évek óta ebben gyönyörködhetünk, nagyon sokan szokták őket meglátogatni, főleg vasárnaponként karácsonyi hangulat szokott mindenkit itt fogadni, forradbort szoktak, kis süteménnyel szokták kínálni az embereket.
Külföldön már hagyománya van annak, hogy karácsonykor a házakat is feldíszítik. Metzelárszék ezt szeretnék Magyarországon is elterjeszteni.
A diótörő a legnépszerűbb darab karácsonykor az Operaházban, több mint 60 éve játsszák. Minden évben csak az ünnepi időszakban látható a mesés balett, csak úgy, mint minden évben a vezető szóló táncosok mellett a gyerekszerepeket a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékei játsszák.
Zsúfolásig megtelt délelőtt a nézőtér az Operaházban. Idén már sokadszorra játsszák a diótörőt, de karácsonykor mindenki erre a darabra kíváncsi. A történet szerint karácsonykor vendégek érkeznek egy családhoz, a gyerekek legnagyobb örömére pedig egy tréfa csináló ezermester szórakoztatja őket. Meglepetésül egy kis diótörő bábút mutat a gyerekeknek, de senkinek sem kell a nagyszájú csúf figura, csak egy kislány, Marika nyúl utána.
Aki ezt egyszer megnézi, legyen gyerek, felnőtt, fiatal és tinédzser, mindenképpen el fog jönni még egyszer és megnézni. Ez egy olyan mesevilágot ad, és egy olyan kellemes délelőtt vagy estét ad a nézőknek, hogy megéri megnézni többször is.
Én először jövök.
Volt, aki először látta a darabot.
Kaptuk karácsonyra, én a lányomtól, ő meg a nagyitól, úgyhogy nagyon szép.
A mesehősöket az első felvonás után már a legkisebbek is ismerték.
Varázslatos bárki! Diótörő!
A mesés karácsonyi balettet az idei ünnepi szezonban már csak néhány alkalommal játsszák az Operaházban. Az utolsó előadás január 6-án lesz.
Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk holnap, és minden jót kívánok, viszontlátásra!
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.